13. fejezet. A kedves lány váratlan feltűnése minden komoly gondolatát elűzte. Fabrizio mély örömben és biztonságban élt ezután Bolognában. A gyerekes készség, hogy boldog tudott lenni mindentől, ami betöltötte életét, átsugárzott a hercegnénekét leveleibe is, annyira, hogy a hercegnét szinte elkedvetlenítette. Fabrizio alig vette ezt észre, minden esetre feljegyezte rövidítési jelekkel zsebórája számlapjára, amikor H-nénak írok, nem szabad ezt írnom, mikor prelátus voltam, mikor pap voltam, ezért haragszik. Vett 2 kis lovat, és nagyon elégedett volt velük. Ahányszor a kis Marietta Bologna környékének valamelyik elragadó helyét kívánta látni, a lovakat egy bérelt hintó elé fogadta, majdnem minden este elvitte őt a Renault-i vízeséshez. Visszajövet mindig megállt a kedves Crescentininél, aki kissé Marietta apjának érezte magát. Becsületemre, gondolta Fabrizio, ha ez az a kávéházi élet, amit egy félig meddig értékes ember számára oly szánalmasnak tartottam, hiba volt elutasítanom. Elfelejtette, hogy kávéházba csak akkor lépett be, ha a Constitutionnel-t akarta elolvasni, s mert a bolognai társaságból senki nem ismerte, friss boldogságából a hiúság öröme teljesen hiányzott. Ha nem volt együtt a kis Mariettával, a csillagvizsgálóban látták őt, itt egy tanfolyamot is hallgatott. A tanár nagyon megszerette, és Fabrizio vasárnaponként kölcsön adta neki lovait, hogy a montagnolai korzón ragyoghasson feleségével. Fabrizio irtózott attól, hogy valakinek bosszúságot okozzon, bármilyen jelentéktelen ember volt is. Marietta semmiképpen nem akarta, hogy találkozzék az öregasszonnyal, de ő egyszer, a lány éppen templomban volt, felment a mamácsához. A vénség elvörösödött dühében, mikor Fabrizio belépett. Ez az a pillanat, amikor a Del Dongót kell megjátszanom, gondolta Fabrizio. Mennyit keres, ha Marietta havonta, ha a szerződése van? Harsogta olyan képen, ahogyan egy rátarti fiatalember Párizsban kilép a büfő erkélyére. 50 tallért. Hazudsz, mint mindig. Mondd meg az igazat, vagy Istenemre egyetlen szantimot sem kapsz. Hát jó, 22 tallért keresett a pármai társulatnál, amikor szerencsétlenségünkre magát megismertük. Én 12 tallért kaptam, és mind a ketten pártfogónknak, Zsilettinek adtuk keresetünk-e harmadát. Ebből Zsiletti majd minden hónapban valamilyen ajándékot vett Mariettának. Ez ajándék legalább 2 tallért ért. Megint hazudsz, te... Te nem kaptál többet 4 tallérnál. Ha jól bánsz Mariettával, szerződtetlek, mintha impresszárió volnék. Minden hónapban kapsz 12 tallért magadnak és 22-t Mariettának. De ha vörös lesz a szeme, felmondom az egyességet. De magasan tartja az orrát. Hát tudja meg, hogy a maga híres nagylelkűsége tönkre tesz minket. Felelte az öregasszony dühöngve. Maga miatt elveszítjük az aviamentót, összeköttetéseinket. És ha lesújt ránk a csapás, hogy az Eccellenza pártfogását elveszítjük, egyetlen társulat sem fog minket ismerni. Mindenütt betelt a létszám, nem kapunk szerződést, és magától aztán éhen halhatunk. Eljöjj a pokolba! Kiáltott a Fabrizio, és elindult. Nem a pokolba megyek, undok istentelen, nem a pokolba, hanem a rendőrségre, ahol majd megtudják tőlem, hogy maga egy monsignore, aki kiugrott, és éppen úgy nem Giuseppe Bassi a neve, ahogyan az enyém sem az. Fabrizio már megindult a lépcsőn, de most visszafordult. Először is a rendőrség jobban tudja, mint te, mi az igazi nevem, de ha fel akarnál jelenteni, ha ilyen gyalázatos vagy, folytatta fenyegetőn. Majd Lodovico beszél veled, és akkor nem 6 készszúrást kap az a kivénült tested, hanem 2 tucatot, és fél évig fekhetsz kórházban, és még tubákod sem lesz. Az öregasszony elsápadt, Fabrizio kezére borult, és meg akarta csókolni. Mindent hálásan fogadok, bárhogyan rendelkezik Mariettával is velem. Maga olyan jó szívűnek látszik, azt hittem egy kicsit múja is. Hallgasson rám, mások ugyanígy tévedhetnek. Fogadja hát meg a tanácsomat, viselkedjék mindig úgy, ahogy a nagyurak szoktak. Csodálatos arcátlansággal még hozzátette. Gondolkodik ezen a jó tanácson, s mert ma holnap itt a tél, 2 jó ruhát ajándékoz majd nekünk. Mariettának meg nekem, abból a szép angol szövetből, amit a San Petronio téren árul a bagad boltos. A szép kis Marietta szerelme a talán az is hazugság, amit szerelemnek neveznek, folytatta tűnődését. Ó, igen, szerelmes vagyok én is, Úgy vagyok szerelmes, ahogyan 6 óra tájt jó étvágyjal eszem. A hazugok ebből a kissé közönséges hajlamból költötték Otelló szerelmét, Tancred szerelmét. Vagy el kell hinnem, hogy más szervezetem van, mint a többi embernek. Az én lelkemből hiányoznék ez a szenvedély. Miért? Különös sors volna. Nápolyban, különösen az utolsó hónapokban, Fabrizio olyan asszonyokkal került össze, akik eltelve rangjuktól, szépségüktől is, attól, hogy milyen előkelő lovagokat áldoztak fel érte, azt hitték, rendelkezhetnek vele. Amint Fabrizio megérezte szándékukat, a legbotrányosabban villámgyorsan szakított. Tovább tűnődött. Ha valaha is elvesztem az eszemet, azért a nyilván nagy gyönyörűségért, hogy a legbizalmasabb viszonyba kerüljek egy szép asszonnyal, akit San Severina hercegnének neveznek, pontosan úgy teszek, mint a hebehúrgya könnyelmű francia, aki egy nap levágta a tyúkot, mely aranytojásokat tojt neki. Ha a gyengétség és bizalmasság valaha boldoggá tett, csak a hercegnél boldogított így, egész életem az a barátság, ahogyan őt szeretem. És különben is, mi volnék nélküle? Nyomorult száműzött, aki kínosan éldegél Novára környékén, egy roskadozó kastélyban. Emlékszem, az őszi nagy esők idején esténként ernyőt kellett ágyam fölé kifeszíteni, nehogy megázzam. Az intéző lovain lovagoltam, s ő kék véremet, magas rangomat tisztelve tűrte ezt, te már kissé hosszúnak érezte ott tartózkodásomat. Apám 1200 frank járadékot állapított meg számomra, s azt hitte, elkárhozik, mert egy jakobinusnak enni ad. Szegény anyám és húgaim ruhákról mondtak le, hogy én apró ajándékokat adhassak szeretőimnek. Ez a nagy lelkűség gyötrelmes volt, és ráadásul az emberek már gyanítani kezdték, milyen nyomorult és szegény vagyok, és a környék fiatal nemesei szánakoztak rajtam. Előbb-utóbb valamelyik üres fejű nem titkolta volna tovább, hogy mennyire megveti a szegény jakobinust, akire oly szánalmas jövő vár, mert az ő szemükben én csak az voltam. Igen, előbb-utóbb megvágott volna valaki, vagy én vágok meg valakit a kardommal, és ezért a Fenestrelli erődbe kerülök, vagy megint menekülhetek Svájcba, változatlanul 1200 frank járadékkal. A hercegnének köszönhetem a boldogságot, hogy mindez a baj elmaradt tőlem, s ő szeret olyan szenvedélyes barátsággal, ahogyan nekem kellene őt szeretnem. A nevetséges és silány élet helyett, melyben szomorú, ostoba barommá süllyedtem volna. 4 év óta egy nagyvárosban élek, remek fogatomban, s nem ismertem meg az irítséget, a vidékiek földhöz ragadt érzelmeit. És ez a nagyon kedves nagynéni csak azért korhol, mert nem veszek fel elég pénzt a bankártól. Magamra akarom-e dönteni csodálatos életemet? El akarom veszíteni egyetlen barátomat, mert ehhez elég, ha kijelentem a hazugságot, elég, ha az elbűvölő páratlan asszonynak, akihez oly szenvedélyes barátsággal ragaszkodom, azt mondom, szeretlek. Én mondom, aki nem is tudom, mi az, szerelemmel szeretni. Egész nap azzal vádolna, hogy hiányzik belőlem a lobogás, amit valóban nem ismerek. Marietta egészen más, nem lát belém, egyetlen simogatást már rajongó odaadásnak érez. Azt hiszi, őrülten szerelmes vagyok, s ő a legboldogabb nő a világon. A gyengéd vakságot, amelyről azt hiszem, hogy szerelem, talán egyszer ízleltem meg ott a belga határon, a Zandersi fogadóban, a fiatal Anniken mellett. Sajnálkozva mondjuk most el Fabriciónak egy nagyon elítélendő cselekedetét, zavartalan bolonyai életében szerelem ellen lázadó szívét megejtette a szánalmas hiúság, s nagyon messzire sodorta. Ebben az időben Bolognába tartózkodott a híres Fausta, századunk nagy, igen nagy énekesnője, és talán a legszeszélyesebb asszony, aki valaha is élt. Róla írta Buráti, a kitűnő velencei költő, híres csípős szonettjét, melynek sorait akkoriban egyképpen ismerték hercegek és utcagyerekek. Akar és nem akar, egy napon imád és gyűlöl, csak az álhatatlanságban tud elégedett lenni, megvet mindent, amit a világ csodál, míg ő világ őt csodálja. Ezek a hibák mind Fausta hibá is, még más hibái is vannak. Ne kerülj hát a kígyó közelébe. Ha a közelébe kerülsz, te meggondolatlan, elfelejted szeszélyeit. Ha olyan szerencsés vagy, hogy hallhatod őt, elfelejted saját magadat, és a szerelem egyetlen pillanat alatt azzá tesz, amivé Circé tette egykor Ulisses társait. A csodálatos szépséget akkor éppen a fiatal M. gróf hatalmas pofaszakálla és elképesztő szemtelensége bűvölte el. Annyira elbűvölte, hogy a gróf szörnyű féltékenysége ellen sem lázadt fel. Fabrizio látta a grófot Bologna utcáin, és bosszantotta a fölény, ahogyan az elfoglalta a járdát, és kegyeskedett a közönséget elkápráztatni kellemével. Ez a fiatal férfi dúsgazdag volt, és azt hitte, hogy mindenhez joga van. És mert pökhendisége miatt sokszor megfenyegették, többnyire csak 8-10 buló kíséretében jelent meg, akik személyzetének egyenruháját viselték, és birtokairól hozatta őket Brescia környékéről. Fabrizio tekintete összeakadt a félelmes gróf pillantásával, amikor véletlenül éppen Faustát hallgatta. Ennek a hangnak angyali lágysága egészen elragadta őt, nem is álmodta, hogy van ilyen hang. A fenséges boldogságnak olyan élményét köszönhette neki, mert gyönyörűséges ellentéte volt akkori napjai eseménytelességének. Ez volna végre a szerelem? Kérdezte önmagától. Kíváncsi volt már erre az érzése, izgatta, hogy belekössön M. grófba, akinek tekintete félelmesebben döfött, mint egy ezred dobosé. Hősünk belevetette hát magát abba a gyerekes játékba, hogy gyakran ott sétálgatott a tanári palota előtt, melyet M. gróf Faustának bérelt. Egy nap este felé Fabrizio éppen azon fáradozott, hogy valamiképpen felhívja magára Fausta figyelmét, amikor harsány röhögés csapott feléje. A gróf több bérgyilkosa röhögött rá a tanári palota kapujában. Fabrizio hazaszaladt, megtömte magát pisztolyokkal, és újra megjelent a palota előtt. Fausta a zsalu mögött várta visszatérését, és tetszett neki, hogy a fiú visszajött. M. féltékeny volt az egész világra, de különösképpen féltékeny lett Giuseppe Bossira. Szánalmas megjegyzésekre ragadtatta magát, ezután hősünk minden reggel egy levelet juttatott hozzá, csupán ennyit. Giuseppe Bossi eltiporja kellemetlenkedő férgeket, különben a Pellegrino fogadóban lakik, Via Larga 79. M. gróf megszokta, hogy hatalmas vagyona, kék vére és 30 rettenthetetlen szolgája mindenütt tiszteletet kelt, s a rövid levélkét nem akarta megérteni. Faustának persze másféle leveleket írt Fabrizio, M. gróf kémeket küldött a vetétárs nyomába, s ez a vetétárs talán nem is volt egészen vetételen. Először is megtudta igazi nevét, majd azt, hogy most éppen nem mutatkozhatik Pármában. Néhány nap múlva M. gróf, a bulók, a pompás lovak és Fausta Pármába vonultak. Fabrizio belemelegedett a játékba, másnap utánuk ment. A hű Lodovico hiába ontotta érzelmes intelmeit. Fabrizio a pokolba küldte, s Lodovico, aki maga is bátor volt, csodálattal figyelte gazdáját. Különben is ez az út közelebb vitte szép szeretőjéhez, akit Casalma Maggiore-ben hagyott. Lodovíkónak sikerült 8-10 embert összeszednie, akik még Napóleon ezredében szolgáltak, s most Giuseppe Bossihoz szegődtek. Úgy nevezték őket az inasai. Ha semmilyen kapcsolatot nem tartok fenn Mosca gróffal, a rendőrminiszterrel, sem a hercegnével, csak a saját bőrömet viszem a vásárra, így okoskodott Fabrizio, amikor elkövette az őrültséget, s Fausta után indult. Később majd azt mondom Ginának, hogy a szerelmet kerestem, a szépséges valamit, amivel még sohasem találkoztam. Annyi bizonyos, hogy mindig Faustára gondolok, akkor is, amikor nem látom őt. De hangjának emléke éle bennem, vagy személyének varázsa. Nem gondolt többé egyházi karrierjével, majdnem olyan ijesztő pofaszakált és bajuszt növesztett, mint M. gróf, így nehezebben ismerhették fel. Hadiszállását nem Pármában ütötte fel, nagy meggondolatlanság lett volna, egy közeli falut választott erdők között a Szakkai úton, mely nagynénye kastélyához vezetett. Lodovico tanácsára ebben a faluban úgy jelent meg, mint egy különc angol nagyúr inasa. Gazdája 100 000 frankot költ évenként arra, hogy kedvére vadászhasson, s nem sokára meg is érkezik a komói tó mellől, ahol most a pisztráng halászat tartóztatja. Szerencsére az a szemrevaló kis palota, amelyet M. gróf a szép Faustának bérelt, Parma déli negyedében egészen a város szélén állt, éppen a Szakkai úton, s Fausta ablakai arra a szép hatalmas fasorra nyíltak, mely az erődítés magas tornya alatt húzódott. Fabriciót senki nem ismert ebben az elhagyatott negyedben, gondosan figyeltette M. grófot, és egyik nap, amikor a gróf távozott a csodálatos énekesnőtől, Fabrizio a legmerészebben, fényes nappal megjelent az úton. Hogy pontos legyek, el kell mondanom, remek lóban ült és jól felfegyverkezett. Éppen muzsikusok helyezkedtek el nagybőgőikkel Fausta ablakai alatt, muzsikusok, akik az olasz városok utcáit járják, és sokszor igazán jól játszanak, hangoltak, majd elég tetszetősen elénekeltek egy kantátát a művésznő tiszteletére. Fausta az ablakhoz állt, nem volt nehéz észrevennie a jómodorú fiatal férfit, aki lovon ült, s az út közepén tartózkodott. Először üdvözölte őt, majd félreérthetetlen tekintettel nézte. Bár Fabrizio túlzottan angolos ruhát öltött, Fausta hamarosan felismerte a szenvedélyes levelek íróját, miatta kellett Bolognából eljönnie. Különös ember, gondolta az énekesnő, azt hiszem szeretni fogom. Van 100 aranyam, könnyen itt hagyhatom ezt a szörnyű emgrófot, szellemtelen és nincs benne semmi kiszámíthatatlan, már csak azzal szórakoztat, ha olyan kegyetlen arcú szolgái vannak. Fabrizio másnap megtudta, hogy Fausta minden délelőtt 11 óra tájt a városban hallgat misét, ugyanabban a San Giovanni templomban, melyben az ő dédapjának Ascanio del Dongo érseknek síremléke látható. Nagy merészség volt, de ide is követte. Igaz, hogy Lodovico kitűnő angol parókát szerzett, és Fabrizio haja rőten lángolt. Haja színéről, melyet szívének lángjaihoz hasonlított, szonettet írt. A verset Fausta bájosnak tartotta, a szonettet ismeretlen kéz gondosan zongorájára helyezte. 7 napja folytak már ezek a kis támadások, de Fabrizio úgy látta, hogy a legváltozatosabb ötleteivel sem jutott sokat előre. Fausta nem fogadta őt. Hősünk túlozta a különszködést, az énekesnő később bevallotta, hogy félt tőle. Fabriciót már csak a halvány remény tartotta Pármában, talán sikerül megismernie azt, amit szerelemnek neveznek, de közben gyakran unatkozott. Menjünk innen, uram, hajtogatta egyre Lodovico. Nem szerelmes maga, kétségbejtően hideg és józan, különben sem halad semmit, szedjük a sátorfánkat, ne szégyenkedjünk itt tovább. Fabrizio rosszkedvűen már-már vissza is vonult volna, de ekkor meghallotta, hogy Fausta San Severino hercegné palotájában fog énekelni. Ez az isteni hang talán végre lángra gyújtja szívemet, reménykedett. És olyan merész volt, hogy álruhában belopózott abba a palotába, ahol minden szem ismerte őt. Képzelje el az olvasó a hercegné izgalmát, a hangverseny befejezése előtt egy vadászruhás férfit pillantott meg, a nagy fogadóterem ajtajában állt, és megjelenése annyira emlékeztette valakire. Rögtön Mosca grófot kereste, és a gróf csak akkor mondta el neki Fabrizio valószínűtlen, hihetetlen őrültségét. A grófnak nagyon tetszett ez a hegykeség. Boldoggá tette a szerelem, mely nem a hercegnét ostromolta. A gróf kifogástalan lovag és férfi volt, amikor nem politizált. Ahhoz az elvhez igazodott, hogy ő is csak annyira lehet boldog, amennyire a hercegné az. Megmentem a fiút önmagától, nyugtatta szerelmét. Képzelje csak, mennyire örülnének ellenségeink, ha ebben a palotában tartóztathatnák le. De 100-nál több emberem tartózkodik itt, azért kértem el magától a nagy víztorony kulcsát. A fiú úgy viselkedik, mint aki halálosan szerelmes Faustába, de nem sikerült elhódítania M. Groftól, aki viszont királynét megillető életet biztosít ennek a bolond nőnek. A hercegné arca égő fájdalomról árulkodott, hát Fabrizio csak közönséges két hajszoló férfi, a gyengéd komoly érzelmeket nem ismeri. S velünk nem is beszélt, ezt soha nem tudom neki megbocsátani, suttogta végre. És én naponta írtam neki Bolognába. Én meg nagyon becsülöm, hogy ilyen tartózkodó, vitatkozott a gróf. Kalandjával nem akar nekünk kellemetlenséget szerezni, és milyen mulatságos lesz, amikor majd elmondja. Fausta hóbortosabb volt sem, hogy hallgatni tudott volna arról, ami foglalkoztatta. Tekintete itt, a hangversenyen sem titkolta, hogy minden dalát a vadászruhás magas fiatal férfinak énekli, s másnap M. grófnak megemlítette ismeretlen hódolóját. Hol szokta látni? Kérdezte indulatosan a gróf. Utcán, templomban. Fausta bizonytalanul felelt. Rögtön jóvá akarta tenni meggondolatlanságát, vagy legalábbis mindent elmosni, ami M. grófot Fabrizióra emlékeztette volna. Hosszú leírásba bonyolódott, egy magas, fiatal, vöröshajú férfiról beszélt, akinek kék a szeme. Bizonyára nagyon gazdag, félszeg angol lehet, vagy talán herceg. Erről a szóra M. gróf, aki nem volt éppen ragyogó elme, dagadozó hiúsággal rögtön arra gondolt, vetélytársa nem más, mint Párma, trónörökös hercege. Ez a szegény, mélabús fiatalember, akit 5-6 nevelő, helyettes nevelő tanár, még annyian mások őriztek, és ezek az őrök csak nagy tanácskozások után engedtek meg neki. Olyasmit, hogy a palotából kisétáljon, különös pillantásokkal nézett minden valamelyest elfogadható nőt, akihez szabad volt közelednie. A hercegnő hangversenyén, rangjához méltón, az egész közönség előtt ült egy magányos karosszékben 3 lépésnyira csodálatos Faustától, s tekintete végképp felháborította M. grófot. Fausta jól mulatott a mértéktelen hiúságon, s a rögeszvén, hogy a gróf egy trónörököst tart vetélytársának, s gyönyörködve eljátszadozott azzal, hogy száz meg száz ártatlanul elárult részlettel erősítse M. gróf hitét. A maguk családja éppen olyan régi család, mint a Fárné Zeház ennek a fiúnak a családja? Kérdezte egyszer a gróftól. Mit mond? Éppen olyan régie? Tudja meg, az én családomban nincsenek fattyak. Az erényeiről, oly híres Pietro Lodovico, a Farnese ház első uralkodója, természetes fia volt a Szent Pápának, harmadik pálnak, amint ezt mindenki tudja. A véletlen úgy intézte, hogy M. gróf sohasem figyelhette meg kedvére állítólagos vetélytársát, s így szilárdan kitartotta a hízelgő gondolatnál, hogy egy fejedelmi herceg az ellenfele. Mert Fabrizio, amikor vállalkozása nem kívánta, hogy Pármában legyen, a Sacca körüli erdőkben vagy a Pó partján élt. Amióta M. gróf azt hitte, hogy Fausta kegyéért egy herceggel versenket, sokkal büszkébb, de sokkal óvatosabb is lett. Nagyon komolyan kérte az énekesnőt, viselkedjék mindig tartózkodóan. Féltékenyen, szenvedélyesen, szerelmesen térdre borult előtte, majd határozottan kijelentette, a becsülete mocskolódik be, ha Fausta bedől a fiatal hercegnek. De megbocsásson, ha beleszeretek, senki nem mondhatja rám, hogy bedőltem, még sohasem láttam a lábam előtt herceget térdepelni. Ha enged neki, nézett rá a gróf gőkösen. A hercegen talán nem tudok bosszút állni, de hogy megbosszulom magam, az bizonyos. Kiment, és vadul becsapta maga mögött az ajtót. Ha Fabrizio ilyen pillanatban jelentkezik, kétségtelenül közelebb jut céljához. Este, előadás után a gróf így búcsúzott Faustától. Ha kedves az élete, meg ne halljam, hogy a fiatal herceg bejutott a villájába. A herceg ellen nem tehetek semmit, de ne juttassa eszembe, hogy magával azt tehetem, amit akarok. Ó, kis Fabrizióm, kiáltott fel Fausta, csak tudnám, hol vagy most. Egy gazdag fiatal férfit, akit születése óta mindig hízelgők vesznek körül, sok mindenbe belesodorhatja a sértett hiúság. M. gróf őszinte szerelme most haraggal lángolt Faustáért. Nem csillatította a veleselkedő veszély, hogy annak az uralkodónak egyetlen fiával kell harcolnia, akinek országában él. S még az sem jutott eszébe, hogy igyekeznie kellene jól megnézni azt a herceget, vagy legalább figyeltetni őt. S mert nem tudta másképp megtámadni, M. gróf merész terve teszelt ki. Nevetségessé teszi. Örökre száműznek Pármából, hát aztán mit bánom? Ha ehelyett inkább vetélytársáról tudakozódik, elmondják neki, hogy a szegény fiatal herceg csak 2-3 aggasztján kíséretében juthat ki az utcára, az etikett unalmas őrei között, és hogy egyetlen szórakozása, amit maga választott és amit engedélyeztek neki, az ásványtan. Fausta kis palotáját, melyben sűrűn megfordult Párma jó társasága, éjjel-nappal kémek vették körül. M. gróf óráról órára tudta, mit csinál az énekesnő, és még inkább, mit csinálnak a többiek körülötte. A féltékeny szerelmest megdicsérhetjük óvatosságáért, a szeszélyes asszony sokáig nem is sejtette a megerősített őrizetet. M. gróf minden megbízottja azt jelentette, hogy egy nagyon fiatal vörösparókás férfi gyakran megjelenik Fausta ablakai alatt, de mindig más álruhában. Kétségtelenül a fiatal herceg, gondolta M. Különben miért öltene álruhát? Hát Istenemre, én nem vagyok az a férfi, aki meghátrál előle. Ha a Velencei Köztársaságban nem bitorlók kerülnek hatalomra, én is uralkodó herceg volnék. San Stefano napján a kémek jelentéseibe sötétebb szín keveredett, mintha arra céloztak volna, hogy Fausta már-már hajlik az ismeretlen udvarló és hódoló felé. El is utazhatnék a nővel, gondolta M. De mit? Bolognából megfutottam Del Dongo elől, innen meg egy herceg elől meneküljek? Mit szólna ez a fiú? Még azt hinné, hogy megijesztett. És az Isten, itt vagyok olyan úr, mint ő? M. gróf dühöngött. De a legterhesebb az volt, hogy semmiképpen nem akarta Fausta előtt elárulni szánalmas féltékenységét, mert tudta, hogy Fausta kigúnyolná. Tehát San Stefano napján, amikor egy órát nála töltött, és az asszony, hogy készségesen becézte, amit ő csak hazugságnak és álnokságnak érezhetett, délelőtt 11 óra tájt elvált tőle. Fausta ezután öltözni kezdett, és a San Giovanni templom miséjére készült. M. gróf hazasietett, egy fiatal papnövendék kopott fekete ruhájába bújt, és rohant a San Giovanniba. Jobb oldalt a harmadik kápolna egyik síremléke mögött választott helyet. A síremlékre egy térdelő bíborost faragott ki a szobráz, és a bíboros karja alatt a gróf mindent látott. A szobor homályba borította a kápolna mélyét, s megfelelően elrejtette őt. Nem sokára látta, hogy Fausta megérkezik, szebb volt, mint bármikor. Ragyogó ruhát öltött, 20 hódolója kísérte, az előkelő társaság fiataljai. Mosoly és öröm ragyogott az asszony szemében és ajkán. Bizonyára reméli, hogy itt találkozik szerelmesével, akit miattam már olyan régen nem láthatott, gyötrődött a szerencsétlen, féltékeny férfi. Fausta szemében hirtelen még fénylőbb lett az öröm. Itt a vetélytársam, állapította meg M, és alig bírt háborgó, végtelen híjúságával. Miféle szerepet kell játszanom ellenfelemmel, az álruhás fiatal herceggel szemben? De bárhogy figyelte, nem tudta felfedezni őt, pedig sóvár tekintete mindenütt kereste. Fausta percenként körülnézett a templomban, utána szerelmes boldog pillantása mindig ott állapodott meg annál a homályos saroknál, ahol M rejtőzködött. A szenvedélyes szívben a szerelem leheletnyi árnyalatokat is túlozni tud, és nevetséges következtetésekhez vezet. Szegény M is elhittette végre magával, hogy Fausta látja őt, hiába uralkodott magán, észrevette halálos féltékenységét, és most szemére veti, de ugyanakkor gyengét tekintettel meg is vigasztalja. A bíboros síremléke, mely mögött M lesben állt, 4-5 lábnyira a San Giovanni márványpadlózata fölé emelkedett. A divatos mise egy óra tájt ért véget, a hívők jó része ekkor eltávozott, és Fausta is elbocsátotta a város aranyifjúságát, úgy tett, mintha még imádkozni akarna. Továbbra is ott térdelt székében, még gyengédebb és még ragyogóbb szemmel, merően nézte M. grófot. Most, hogy alig maradt valaki a templomban, tekintete már nem járt be mindent, mielőtt boldogan megpihent volna a bíboros szobrán. Milyen finom, gondolta M, és azt hitte, Fausta őt nézi. Az énekesnő végre felállt, gyorsan kiment, de kezével előbb néhány furcsa mozdulatot tett. M megrészegedett a szerelemtől, őrült féltékenysége csak nem teljesen elpárolgott, ő is felemelkedett, hogy már is repülhessen kedvese villájába, ezer és ezer köszönetet súgva neki, és ekkor a bíboros síremléke előtt elhadva megpillantott egy feketébe öltözött fiatal férfit, mindene fekete volt. Ez a gyászos jelenség mostanáig itt térdelt, szorosan a sír felirat mellett, úgy, hogy a féltékeny szerelmes tekintete bár őt kereste, elszállt a feje fölött, és nem láthatta meg. A fiatal férfi felállt, gyorsan megindult, és már is 7-8 kisi lomha mozgású és szokatlan megjelenésű ember vette körül, mintha hozzátartoztak volna. M sietve utánuk eredt, de anélkül, hogy bármilyen feltűnést keltettek volna, a lomha férfiak, akik vetélytársát védték, útjába álltak a főbejáratnál a szűk belső ajtó előtt. Amikor végre ő is kiért az utcára, már csak azt láthatta, hogy egy kopott kocsi ajtaját becsapják, a rozog a kocsi elé két pompás lovat fogtak be, a furcsa fogat egy pillanat alatt eltűnt szeme elől. Lihegett a haragtól, amikor hazaért. Nem sokára megjöttek a kémei is, akik hidegen jelentették, hogy a titokzatos szerelmes ma papnak öltözött, áltatosan térdelt egészen közel ahhoz a síremlékhez, amely a San Giovanni templom egyik homályos kápolnájának bejáratánál áll. Azt is jelentették, Fausta ott maradt, míg a templom csak nem teljesen kiürült, és akkor gyorsan néhány jelt váltott az ismeretlennel, mintha kereszteket írt volna a levegőbe. M. a hűtlen nőhöz rohant. Először történt meg, hogy Fausta nem tudta titkolni zavarát. A szerelmes nő hazug ártatlanságával mesélte, hogy szokása szerint elment a San Giovanniba, de ott nem látta azt a férfit, aki üldözi. Szavaira a grófot elöntötte a harag, és úgy kiabált vele, akár a legutolsó rongyal. Elmondta, mit látott, az egyre forróbb vádakra egyre merészebb hazugságok következtek. M. tört rántott, és az asszonyra vetette magát. Fausta ekkor hideg nyugalommal ezt mondta. Hát igen. Igaz, minden, amit szememre vet, de megpróbáltam eltitkolni, nehogy vakmerősége olyan őrült bosszúba sodorja, amin mind a ketten rajta veszthetünk. Mert vegye tudomásul végre, az a férfi, aki figyelmességével üldöz, úgy hiszem, olyan valaki, aki nem szokta meg, hogy akarata akadályba ütközik, legalábbis ebben az országban nem. Majd igen ügyesen emlékeztette Emmet arra, hogy voltaképpen semmi joga sincs rendelkezni vele, s végül közölte, hogy valószínűleg nem megy többé a San Giovanni templomba. M. gróf halálosan szerelmes volt, s a fiatal nőben az óvatosság, úgy látszik, némi kacérsággal is keveredett. Lefegyverezte a grófot. M. arra gondolt, itt hagyja Pármát, akármilyen hatalmas a fiatal herceg, nem követheti őket, s ha mégis megteszi, akkor már egyenlő ellenfelek. De önérzete ismét figyelmeztette, ezt a távozást menekülésnek mondhatják, s M. erre rögtön elnyomta a menekülés gondolatát. Nem is sejti, hogy a kis Fabrizio itt van, újjongott boldogan az énekesnő. Most azután nem kell törődnünk vele. Fabrizio nem tudta, milyen szerencsés, amikor másnap az énekesnőnél gondosan bezárt ablakok fogadták, és Faustát nem látta sehol, már kissé hosszadalmasnak érezte a játékot. Lelkiismerete is jelentkezett, mibe sodrom még szegény Mosca grófot, rendőrminiszterünket. Még azt hihetik a bűntársaim, idejöttem Pármába, és ketté töröm a karrierjét. Ha viszont elejtem ezt a régóta dédelgetett tervet, mit mond a hercegné, amikor a szerelmi próbálkozásomról beszámolok neki? Így elmélkedett egy este, és már-már úgy határozott, hogy feladja a játszmát. Ide-oda járkált a hatalmas fák alatt, melyek Fausta villáját elkerítették a fellegvártól, és egyszerre észrevette, hogy egy feltűnően apró termetű kém követi. Le akarta rázni magáról, de hiába fordult be több utcába is, az apró lény, mintha hozzáragadt volna. Türelmét veszve most egy teljesen elhagyatott sikátorba sietett be, mely a Párma folyóval párhuzamosan húzódott. Itt várakoztak leshelyükön emberei. Jeladására rárohantak a nyomorult kis kémre, aki térdre borult előttük. Bettina volt, Fausta szobalánya. Három napig unatkozva és bezárkózva éltek. Ő végre férfi ruhát öltött, hogy megtévessze M. gróf tőrét, melytől úrnőjével együtt nagyon féltek. Bettina vállalkozott, felkeresi Fabriciót, és elmondja neki, hogy szenvedélyesen szeretik, forrón vágynak rá, hogy lássák, de a San Giovanni templomban nem jelenhetnek meg többé. Éppen ideje, gondolta Fabrizio, éljen az álhatatosság. A kis szobalány nagyon csinos volt. Néhány pillanat alatt kiragadta Fabriciót erkölcsös álmodozásából. Megtudta tőle, hogy a sétateret és az utcákat, melyekben megfordult ma, gondosan őrzik M. kémei, anélkül, hogy bárki észrevehetné őket. Földszinti vagy első emeleti lakásokban szobákat béreltek, és zsaluk mögé rejtőzve mély csendben figyelik, mi történik a látszólag egészen elhagyott kicsi közökben is, és meghallanak minden elejtett szót. Ha a kémek megismerték a hangomat, mondta a kis Bettina, irgalom nélkül leszúrnak, amikor hazamegyek, s utálam talán még szegény úrnőmet is. Fabrizio elragadónak érezte félelmét. A lány folytatta. M. gróf dühöng, és asszonyom tudja, hogy semmitől sem riad vissza. Megbízott, mondjam meg magának, 100 mérföldre szeretne innét lenni, magával. Azután elmondta a San Stefano napi jelenetet és M. haragját, aki Fausta minden pillantását és szerelmes jeladását észrevette. A pillantások és jelek mind-mind Fabriciónak szóltak, akit Fausta azon a napon különösen szeretett. A gróf előrántotta tőrét, megmarkolta Fausta haját, s ha úrnője nem olyan bátor, nyomban végez vele. Fabrizio felvitte a csinos Bettinát kis lakásába, melyet a közelben bérelt. Azt mondta neki, hogy Turinból való egy előkelő ember fia, aki most éppen Pármában tartózkodik, és ezért nagyon óvatosnak kell lennie. Bettina nevetve felelte, hogy bizony sokkal nagyobb úr ő, mint ami ennek mondja magát. Kis időbe telt, még hősünk megértette, hogy a kedves lány nem kisebb valakinek, magának a trónörökösnek hiszi őt. Fausta már félt, és már-már szerelmes volt Fabrizióba, még szobalánya előtt is megállta, hogy ne ejtse ki a fiú nevét, mindig csak a trónörököst emlegette. Végül Fabrizio ráhagyta a csinos lányra, eltalálta az igazat. De ha megtudják, ki vagyok, nem láthatom többé úrnődet, pedig már eléggé bebizonyítottam, mennyire imádom őt és apám miniszterei, a sok szánalmas gazember, akiket egyszer sorra kidobok majd, úrnődet feltétlenül kiutasítanák. Elrendelnék, azonnal hagyja el a fejedelemséget, melyet eddig megszépített jelenléte. Hajnalra Fabrizio több találka tervet beszélt meg a kis szobalánnyal, hogyan láthatná Faustát. Magához szólította Lodovicót és még egy nagyon ügyes emberét, akik Bettinával tárgyaltak, míg ő egy különös és különcködő levelet írt Faustának. Helyzetükben a tragédia minden szélsősége és lehetősége ott lappangott, és ő ezt ki is használta. Csak napkelte után búcsúzott Bettinától, akit teljesen elbűvölt a fiatal herceg modora. Százszor is elismételték, most, hogy Fausta és szerelmese már értik egymást, a férfi nem jelenik meg többé a kispalota ablakai alatt, csak akkor, ha fogadhatják is, ez pedig valamiképpen jelzik. De Fabrizio belehabarodott Bettinába, s mert úgy érezte, hogy Faustánál is egyenesben van, már nem tudott nyugton maradni falujában, két mérföldnyire Pármától. Másnap éjféltájt erős kísérettel lóháton megjelent Fausta ablakai alatt, hogy elénekeljen egy akkor népszerű áriát, melynek szövegét megváltoztatta. Azt hisz... Fabrizio meglehetősen unatkozott, és megfordult, hogy visszatér falujába, ekkor Fausta palotájából körülbelül 100 lépésnyire, 15-20 ember rontott rá. Négyen elkapták lovakantárját, két másik Fabrizio karját szorította le, Lodovíkot és Fabrizio brávóit is megtámadták, de azok el tudtak menekülni. Néhányan elsütötték pisztolyukat. Mindez villámgyorsan történt, mintha csak varázslat lett volna, egyetlen szempillantás alatt 50 égő fáklya tűnt fel az utcában. Jól felfegyverzett férfiak tartották a fáklyákat. Fabrizio hiába fogták, leugrott lováról, megpróbált áttörni ellenségein, meg is sebesítette egyik támadóját, aki vasmarokkal szorította karját, de ugyancsak elámult, amikor ez az ember a legtiszteletteljesebben ezt mondta neki. Szép kegydíjat kapok majd felségettől ezért a sebért. A kispénz jobban jön, mint a felségsértési pert akasztanának rám, amiért kardot húztam hercegemre. Hát így bűnhődöm butaságomért, gondolta Fabrizio, olyan bűnért kárhozom el, ami cseppet sem ízlet nekem. Alig fejeződött be a kis csetepaté, már is több díszes ruhájú lakály termett mellette, aranyozott és különösen kifestett hordozható székkel. Karneváli felvonulásokon visznek ilyen groteszk székeket az állarcosok. Hat férfi kezében törrel, arra kérte őfenségét, üljön be. Az éjszakai hűvös levegő, így mondták, még megárthat a hangjának. Legve játszották, milyen tisztelettudóak, percenként is majdnem kiabálva ismételték a herceg nevét. A menet megindult. Fabrizio legalább 50 férfit számolt meg, mind égő fáklyát vittek. Éjfél után egy óra lehetett, a pármaiak az ablakokban szorongtak, az egész komédia bizonyos méltósággal zajlott. M. gróf törétől féltem, gondolta Fabrizio, de megelégszik azzal, hogy nevetségessé tesz. Nem is hittem, hogy ennyi ízlése van. De igazán hiszi-e, hogy a herceggel van dolga? Ha tudja, hogy csak Fabrizio vagyok, jó lesz vigyázni a tőrökre. Az 50 fáklyás férfi és a 20 fegyveres előbb sokáig állt Fausta ablakai alatt, majd a város legszebb palotái elé vonultak, a gyaloghintó két oldalára rendelt majordomuszok időnként megkérdezték a fenséges urat, nincs-e valamilyen rendelkezése számukra. Fabrizio nem vesztette el a fejét, a fáklyák szétáradó fényénél látta, hogy Lodovico és emberei, amennyire csak tehették, a menet nyomában maradtak. Lodovíkónak csak 8-10 embere van, nem mert támadni, gondolta a Fabrizio. A gyaloghintó belsejéből igen jól látta, hogy a komisztréfa végrehajtói állig felfegyverkeztek. Úgy tett, mintha jókedvűen évődne a melléjei rendelt majordomuszokkal, több mint két órai diadalmas menetelés után észrevette, hogy ahhoz az utcához érnek, melyben a San Severino palota áll. Amint befordulnak a palotához vezető utcába, villámgyorsan felrántja a gyaloghintó ajtaját, mely elől kicsapódik, átveti magát az egyik rúdon, törszúrással feldönti az egyik fegyverest, aki fáklyáját az arcához tartja, őt is megszúrják, vállát éri a döfés, egy másik fegyveres az égő fáklyával megperzseli szakállát, de Fabrizio végül mégis eléri Lodovíkot, oda kiáltja neki, szúrd le, szúrd a fáklyásokat! Lodovico jobbra-balra sújt kardjával megszabadítja őt két embertől, akik üldözőbe vették, Fabrizio futva ér a San Severino palota kapujáig. A portás kíváncsian kinyitotta a nagy kapuba vágott három láb magas kicsi ajtót, és elképetten bámulta a sok fáklyát. Fabrizio egyetlen ugrással túljut a küszöbön, és bevágja maga mögött a kicsi ajtót. A kertbe rohan, és kimenekül azon az ajtón, mely egy teljesen elhagyatott utcára nyílik. Egy óra múlva kijut a városból, reggelre átlépte a modénai határt, végre biztonságban volt. Este megérkezett Bolognába. Gyönyörű kaland, sóhajtott fel. Még csak nem is beszélhettem a szerelmemmel. Az a nyomban bocsánatkérő levelet írt a grófnak és a hercegnének óvatos leveleket, elmondta bennük, mit érez, de az ellenség nem tudhatott meg róla semmit. A szerelembe voltam szerelmes, írta a hercegnének. Mindent elkövettem, hogy megismerjem, de úgy látszik, a természet megtagadta tőlem a szerelmet és a mélabúd, legfeljebb a köznapi gyönyört ismerhetem meg, és még sok hasonlót ír. Szinte elképzelhetetlen, mennyire felkavarta ez a kaland Pármát. Titokzatossága izgatta a kíváncsiakat, és nagyon sokan látták a fáklyákat és a gyaloghintót, de ki lehetett az elrabolt férfi, akivel olyan tisztelettudóan bántak? Másnap egyetlen ismert előkelőség sem hiányzott a városból. A kisemberek, akik abban az utcában laktak, ahol a rab eltűnt, azt suttogták ugyan, hogy láttak egy holttested, de fényes nappal, amikor már mindenki kimerészkedett, a csatának nem találtak más nyomát, csak sok vért a kövezeten. Még aznap legalább 20 000 kíváncsiskodó látogatott el ebbe az utcába. Itália városai megszokták a különös látványosságokat, de mindig ismerik a miértet és a hogyan. Ebben az esetben az hökkentette meg Pármát, hogy amikor már rég nem a fáklyás menet volt a legfőbb érdekesség, még akkor sem tudták, még egy hónap múlva sem, ki lehetett M. vetélytársa, aki a gróftól el akarta rabolni Faustát, és ezt a mindenre ügyelő okos Moszka rendezte így. A féltékeny és bosszúálló szerelmes már a sétáltatás elején megszökött. A gróf parancsára Faustát a fellegvárba zárták. A hercegné jót mulatott egy kis igazságtalanságon, amit Moszka követett el kényszerűségből, leszerelje a fejedelem kíváncsiságát, nehogy negyedik Ranuccio Ernesto tudomást szerezzen Fabrizio szerepéről. Akkoriban egy érdemes kutató érkezett északról Pármába, a középkor történetét kívánta megírni, a könyvtárakban kéziratok után nyomozott, s a gróftól minden elképzelhető engedélyt megkapott. De ez a kutató nagyon fiatal volt és ingerlékeny, olyasmit képzelt, hogy Pármában mindenki gúnyolódik vele. Nem tagadhatjuk, hogy a gyerekek néha utána szaladtak az utcán, megbámulták gőgösen vállalt és mutogatott hatalmas élénkvörös hajzatát. Tudósunk azt hitte, hogy a fogadóban mindenért többet kérnek tőle, mint mástól, és addig nem is fizette ki a legjelentéktelenebb számlát sem, még nem lapozta fel bizonyos Starke asszony útikönyvének 20. kiadását. Ez a könyv felvilágosítja az okos angolokat, mibe kerül egy bujka, egy alma, egy pohár tej és bármilyen más áru. A vörös sörényi tudós ugyanazon az estén, amikor Fabriciót megsétáltatták, nagyon megdühödött a fogadójára, s kis pisztolyokat rántott elő zsebéből, hogy elégtételt vegyen a kameriéren, aki egy közepes nagyságú őszi barackét 2 szút merészelt tőle kérni. Letartóztatták, mert főben járó bűn, ha valaki pisztolyt tartogat a zsebében. Mivel ingerlékeny tudósunk magas és sovány volt, Moszka grófnak másnap reggel eszébe jutott. Úgy tálalja a fejedelemnek a kalandot, hogy ez az idegen volt a vakmerő, akit megtréfáltak, mert M. gróftól el akarta rabolni Faustán. Pármában 3 évi gályarabsággal büntetik, aki kis pisztolyokat tartogat a zsebében, de a büntetést soha nem hajtják végre. 2 hete ült már börtönben a tudós, és ez alatt csak egyetlen ügyvéddel beszélt, aki megijesztette őt a kegyetlen törvényekkel, melyeket a hatalmon levők gyávasága kívánt a titkos fegyverviselők ellen. Ekkor egy másik ügyvéd kereste fel fogságában, ez meg elmondta neki, milyen sétával leckésztette meg M. gróf ismeretlenül maradt vetélytársát. A rendőrség nem akarja bevallani a fejedelemnek, hogy nem tudja kideríteni, ki a vetélytárs. Vallja azt, hogy tetszeni akart Faustának, hogy 50 briganti elrabolta magát, amikor a művészni ablaka alatt énekelt, hogy egy óra hosszat sétáltatták a gyaloghintóban, és közben folyton udvariaskodtak magával. Nincs ebben a vallomásban semmi, amit szégyelnie kellene, egyetlen mondatot várnak csak magától. Amint kimondta, megszabadítja a rendőrséget kínos helyzetéből, a rendőrség postakocsira ülteti, a határra viteti, és barátságos jó estét kíván. A tudós 1 hónapig tiltakozott, a fejedelem már 2-3-szor is a belügyminiszter elé akarta vezettetni, és maga is ott kívánt lenni, amikor kihallgatják, de végül elfeledkezett az egészről, mire a történész bosszankodva elszánta magát a vallomásra, erre rögtön a határra szállították. A fejedelem haláláig azt hitte, M. gróf vetélytársa a sűrű, vörös hajú férfi volt. 3 nap múlt el a séta óta. Fabrizio Bolognában rejtőzködve éppen arról beszélt Hű Lodovíkójával, hogyan találja meg M. grófot, amikor megtudta, hogy M. is itt bujkál egy hegyi faluban a Firenzei út mentén. M. grófot csak 3 bérgyilkos kísérte ide. Amikor másnap hazatért sétájáról, 8 álarcos ragadta meg, azt mondták a pármai titkos rendőrség emberei. Szemét bekötötték és egy fogadóba vezették, 2 mérfölddel bejjebb a hegyek közé, itt igen előzékenyen gazdag vacsorával kínálták, kitűnő olasz és spanyol borokat tettek eléje. Tehát államfogoly vagyok? Kérdezte a gróf. Szó sincs róla, felelte udvariasan az állarcos Lodovíkó. Csak egy magánszemélyt sértett meg, amikor a gyaloghinton megsétáltatta. Az illető holnap reggel párbajozni kíván önnel, ha megöli, jó lovak pénz és a genovai országúton váltáskor ismét jó lovak várják önt. És ki az a hencegő? Tudakolta a gróf ingerülten. Bombácsé a neve. Ön választja meg a fegyvert, és kitűnő becsületes segédek állnak rendelkezésére. De egyiküknek meg kell halnia. De hiszen ez gyilkosság, rettent meg M. gróf. Ugyan, egyszerű viadal. Viadal életre, halálra azzal a fiatalemberrel, akit ön késő éjszaka végig hordoztatott Párma utcáin, s aki elveszteni becsületét, ha megcsúfolója életben maradna. Kettejük közül az egyik felesleges a földön, megölheti ez a választása. Rendelkezésére állnak párbajtőrök, nehéz lovassági kardok, pisztolyok, s még más fegyver is, minden, amit a néhány óra alatt megszerezhettünk, mert sietnünk kellett. Bolonya rendőrsége nagyon buzgó, ezt ön is tudhatja. Nem engedhetjük meg, hogy beleavatkozzék ügyünkbe. Az a férfi, akit ön nevetségessé tett, nem mondhat le a párbajról. De ha ez a fiatalember fejedelmi, éppen olyan egyszerű magánember, mint ön, s még csak nem is olyan gazdag. De életre, halálra akar verekedni, és megmondhatom, kényszeríteni fogja erre a harcra. Én nem félek semmitől, kiáltotta M. Ez az, amire ellenfele oly forrón vágyik, vágta rá Lodovíkó. Készüljön el arra, hogy holnap kora hajnalban az életét kell megvédenie. Olyan férfi fogja megtámadni, aki joggal haragudhatik önre, és aki nem kíméli majd életét. Ismétlem, ön választja meg a fegyvert, különben pedig írja meg a végrendeletét. Másnap reggel 6 órakor reggelit adtak be M. grófnak, azután kitárták a szoba ajtaját, mely mögött őrizték, és arra kérték, lépjen ki a hegyi fogadó udvarára. Az udvart sövény és elég magas fal vette körül, minden ajtót gondosan elreteszeltek. Udvariasan felszólították a grófot, lépjen az egyik sarokba tolt asztalhoz, melyen néhány üveg bor és pálinka állt, azon kívül 2 pisztoly, 2 hosszú tör, 2 nehéz kard, papír és tinta. A fogadó udvarra néző ablakaiba legalább 20 paraszt bámészkodott. M. gróf oda kiáltott nekik, szánják meg. Meg akarnak gyilkolni, mentsétek meg az életemet. Téved, uram, vagy meg akar téveszteni, kiáltotta Fabrizio is az udvar túlsó sarkából, egy másik asztal mellől, melyet ugyanúgy teleraktak fegyverekkel. Kabátját már levetette, arcát olyan vívós isak fette, melyet vívó termekben látni. Felszólítom, vegye fel sisakját, folytatta Fabrizio. Ott fekszik maga előtt, és azután jöjjön ide előbbre törrel vagy pisztolyjal, mert maga választja a fegyvert, ahogyan már tegnap este hallottad. M. gróf egyre szabadkozott, újabb és újabb nehézségekkel hozakodott elő, látszott semmi kedve a verekedéshez. Fabrizio meg egyre attól rettegett, bár a hegyek között voltak, jó 5 mérföldnyire Bolognától, a rendőrség mégis rájuk csap. Most már a legdurvább sértéseket vágta ellenfele arcába, s végre megkönnyebbülve sóhajtott. Sikerült feldühítenie a grófot. M. felkapta az egyik tört, és néhány lépést tett Fabrizio felé. A küzdelem elég lanyhán indult. Néhány perc múlva hangos lárma állította meg őket. Hősünk a párbaj előtt úgy érezte, olyasmibe vág bele, amit egész életében szemére vethetnek, vagy csúnyán rágalmazhatják miatta. Megbízta hát Lodovíkót, szedjen össze néhány tanút a környéken. Lodovíkó pénzt osztogatott ismeretlen embereknek, akik a közeli erdőben dolgoztak. Ezek most kiáltozva sereglettek össze, azt hitték, a kiosztott pénzért meg kell ölni megbízójuk ellenségét. Amikor a fogadóhoz értek, Lodovíkó arra kérte őket, tartsák nyitva a szemüket és figyeljenek jól. A 2 verekedő fiatal férfi közül nem gazembere az egyik, nem próbál-e jogtalanul előnyösebb helyzetbe kerülni. A parasztok vadkiáltozása egy percre megszakította a párbajt, s a küzdelem csak nem akart újra megindulni. Fabrizio ismét a gróf hiúságát piszkálta. Gróf úr, kiáltotta oda, aki szemtelen, az legyen bátor is. Tudom, ez magának nehéz feltétel, maga szívesebben megfizet embereket, akik azután a gazdájuk helyett bátrak. M. gróf vérig sértve ordítozni kezdett ismét, hogy ő milyen sokáig járt Nápolyban a híres Battistini vívó termébe, hogy ellenfele rögtön megfizet szemtelenkedéséért, s most, amikor végre feltámadt haragja, elég bátran verekedett, de semmi nem akadályozhatta meg Fabriciót, hogy jól bele ne szúrjon a gróf mellébe, s M. ezzel a sebbel hónapokig fekhetett ágyban. Lodovíkó kötözte be a sebesültet, s közben a fülébe súgta, ha bejelenti a párbajt a rendőrségen, az ágyában szúrom le. Fabrizio Firenzébe menekült, eddig Bolognában bujkált, és csak itt Firenzében kapta meg a hercegné érzékenyen számon kérő leveleit. A hercegné nem tudta megbocsátani, hogy ott volt a hangversenyen, és nem kívánt vele beszélni. Fabriciót elbűvölték Moszkva gróf levelei, őszinte barátság és igazi nemesség sugárzott belőlük. Megsejtette, a gróf írhatott Bolognába, és olyasmit írhatott, hogy eloszlatta gyanút, ami a párbaj miatt fenyegette őt. A rendőrség kifogástalanul igazságos volt, megállapította, hogy két idegen állampolgár, akik közül csak az egyiket, a sebesültet ismerik, M. grófot, törpárbajt vívott, a párbajnak legalább 30 paraszt tanúja volt, és a küzdelem végére oda tévedt a falu papja is, aki hiába igyekezett szétválasztani a párbajozókat. S mert Giuseppe Bossi nevét ki sem ejtették, alig két hónap telt el, és Fabrizio már visszatérhetett Bolognába, s erősebben hitte, mint bármikor, sorsa arra ítéli, hogy a szerelemből ne ismerje meg a lélek nemes szerelmét. Hosszan és gyönyörűséggel írta ezt meg a hercegnének, nagyon fárasztotta már magányos élete, és ismét szenvedélyesen vágyódott a kedves, nagyon kedves esték után, amikor a gróffal és Ginával lehetett együtt. Amióta távol élt tőlük, nem érezte a jó társaság örömét. Annyit unatkoztam, míg a szerelmet és Faustát hajszoltam, írta a hercegnének, hogy most, ha Fausta szeszélye még mindig felém fordulna, 20 mérföldet sem tennék meg, hogy szaván fogjam. Így hát ne félj attól, amint írod, hogy elmegyek utána Párizsba, ahol hallom, őrült sikerrel mutatkozott be. De akárhány mérföldet megtennék, hogy egy este megint együtt lehessünk veled és a gróffal, aki a legnagyszerűbb barát.